megkérem Ilyes Tamás testvért, hogy kérjen áldást együtt létünkre.
Dicsőítünk téged, Urunk, ezen a mai reggelen, azért, mert hatalmas Istenünk vagy, aki szeretsz minket, bár ismersz, tudod, jól ismered nyavajáinkat, ismered bűneinket, nyomorúságunkat. De köszönjük, hogy te adtad most a vágyat is a szívünkbe, hogy ezen a hétvégén, ezen a mai napon itt legyünk a te közeledben, a te lábaidnál. Urunk, köszönjük, hogy te hívod a szomjúhoz, az önmagadhoz. Köszönjük, hogy az élet vizét kínálod, önmagadat kínálod most is. Adorunk, hogy valóban ne érjünk be kevesebbel. Hadd akarjunk veled betelni, Urunk. Hadd töltse be bennünket teljesen a te lelked. Add nekünk a te világosságodat, Urunk, hogy tisztán lássunk, hogy lássuk az utat, amelyen járnunk kell. Kérjük, Urunk, hogy erősíts meg bennünket. Hadd növekedjünk a hitben, a kegyelemben, az ismeretben ezen a mai napon. Kérünk, hogy légy közöttünk, és szenteld meg a mi együtt létünket. Kérünk, hogy áld meg az ige szólóját, áld meg a mai napnak minden szólóját közöttünk, hogy a te igét tisztán hirdetessék. És bennünket, hallgatókat is áld meg, Urunk, reát figyeléssel, belső lelki csenddel, Urunk, hogy ebben a csendben a te halk és szelíd hangod eljusson a mi szívünk mélyéig, hogy megteremtsse a gyümölcsöket. Kérünk közöttünk. Kérünk, Urunk, légy közöttünk, és tanulj bennünket Krisztus által. Amen.
Amen. Testvérek, most már ez az egynaposra rövidült program úgy alakul, hogy ki van amúgy függeszve, majd szét lehet nézni a szünetben is, hogy egy reggel állította kezdő, majd jön egy előadás, és az előadás után lesznek csoportbeszélgetések. És aztán jön az ebéd, és akkor lesz egy kicsit rövidebb ebédszünet, mint máskor, de utána 4-kor fogjuk már is folytatni egy következő előadással. Kovács Tibor, kolozsvári tanár, lelkész fog előadást tartani, délelőtti előadást Ilyes Tamás, érszülősi lelkész kollégám fogja tartani, és majd a vacsora után megint egy picit előbbre jövünk, vacsorát is 4 órával korábbra kértük, mint máskor, 3-7-re, és 7:30-kor már kezdenénk az esti evangelizációt, a Horváth Levente kolozsvári lelkész kollégám fog szolgálni, hogy aztán utána még legyen időnk hazautazni mindnyájunknak. Majd nézzünk szét ott a kifüggesztett programnál is, és próbáljuk betartani, hogy ritmusosan tudjuk tölteni azt a mai napot. Testvérek, hallgassuk az igét, ma reggeli állítatunk alapigéjét. Péter apostol első leveléből olvasom Isten igéjét. Péter apostol első levelének az 5. részéből. Az 5. vers 2. felétől. Tehát 1 Péter 5. 5. És még a 6. verset is fogom hozzáolvasni. Tehát 1 Péter 5. 5. Az alázatosságot öltsétek fel, mert Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Az alázatosságot öltsétek fel, mert Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Testvérek, Péter apostolról tudjuk, hogy egy nagyon gyakorlati ember volt. Ha elolvassuk a 2 rövid apostoli levelét, akkor rádöbbenünk arra, hogy mennyire hétköznapi, mennyire mindennapi élet szagú az ő tanítása, nem ilyen elszállt, nem ilyen elvonatkoztatott elméleti teológizálás, amiben mi papok elég sokszor belebonyolódunk, ugye? És ilyenkor szükséges, hogy rám szóljon az én nagyon gyakorlatias matematikus feleségem, hogy szállj le a szószék magaslatáról, mert megint elszállt a fejek fölött az üzenet. És hát jó nekem, hogy van ilyen feleségem, aki lerángat engem a szószék magaslatáról, hogy menjen gyakorlatiasan szívtől szívig az üzenet, és közérthető legyen az Isten szava. Most hát ezt azt hiszem értjük első olvasatra, hogy mit kér itt az apostol. Nyilván Isten szent lelke által mennyei eredeti üzenet ez, amikor azt mondja, hogy az alázatosságot öltsétek fel. Nagyon érdekes és nagyon pontos ez a mi magyar fordításunk, mert az eredeti görög szövegben az van, hogy vegyétek fel a rabszolga kötényt. Ugye mindnyájan tudjuk, amikor neki veselkedünk egy munkának, főleg a háziasszonyok ugye kötényt kötnek maguk elé, hogy védjék a ruhát az olajpriccolástól, a mosogatóvíztől, stb. Ugye? De csomó munkakötény van férfiaknak is, ugye lásd heggesztők és másféle munkások, ugye? És a rabszolgakötény felöltése annak idején azt jelentette, hogy a legalacsonyabb rendű szolgálatra legyen kész az, akire ez a felszólítás érvényes volt, ugye? És tudjuk abban a korban, mikor Péter az első század közepén írja ezt a levelet, akkor a rabszolgaság intézménye virágzott, és ez azt jelentette, hogy a rabszolgának nem volt joga visszafeleselni, nem volt joga megkérdőjelezni a gazdája parancsát, egyszerűen nem mondhatta, hogy de ez a munka nekem nem tetszik, ugye? Hanem a rabszolga kötény felöltve kész kellett legyen arra a szolgálatra, amit a gazdája kért, vagy éppensége parancsolt, mert legtöbbször parancsként hangzott ez a rabszolgatartó gazda részéről. Most testvérek, nyilván nekünk nem ilyen rabszolgatartó gazdánk van, aki keményen ránk parancsol, és ha nem tesszük, akkor jön a büntetéssel azonnal, hanem ez egy isteni jellegű kérés. Miért fontos ez a kérés? Nyilván Péter is látta, hogy az akkori keresztények körében is probléma az alázat gyakorlása. És azt hiszem, ez azóta sem változott. Mert a nagy énem nehezen száll le a trónról. Igaz? Nehezen tudom kimondani, amit Keresztelő János felismert, kimondott, amikor megérkezett Jézus a Jordánhoz, ugye, hogy megkeresztelkedjék, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alább szállanom. Testvérek, az alázatot tanulni kell. Hogy mondta Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És akkor nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Tehát a szelídség és alázat gyakorlásában találja meg Jézus közelében az ember az ő lelkének a nyugalmat. Ezért is hasznos nekünk az alázat gyakorlása. Még akkor is, hogyha nem megy olyan könnyen. Testvérek, Albert Schweitzerről, ugye a múlt század neves humanistájáról, orvos, orgonomivész és misszionáris lelkész volt, ugye itt hagyta a nyugat-európai kényelmét, gazdagságát, és elment Afrikába, és ott a legelesettebbek a feketék között szolgált orvosként, hosszú éveken keresztül, ugye, vagyonát, orgonajátékából kapott honoráriumait, mind befektette ebbe a nagy munkába, és hát ugye kitüntették béke Nobel-díjjal ezért a gyönyörű munkájáért, amit nyilván Jézus iránti szeretetből, hitből végzett. És egyszer, amikor meghívták őt németországi városba a Nobel-díjasok találkozójára, akkor hát várta a város főpolgármestere az állomáson, hogy mikor megörül a vonat, ugye akkor ő elsőként köszöntse ezt a híres Nobel-díjas Albert Schweitzert, és hát nyilván az első osztályú kocsinál várta. Azon a vonaton abban az időben még úgy volt, hogy három osztályú kocsik voltak besorolva, és hát mikor megáll a vonat, csodálkozik a főpolgármester, hogy nem jön, nem száll már le Nobel-díjas, ugye, közismert nagy személyiség, Albert Schweitzer, egyszer csak megpillantja hátul, mint a harmadik osztályú vagomból szállt le Albert Schweitzer. És amikor oda megy a főpolgármestert köszönteni, akkor csodálkozva kérdezi, hogy de hát uram, hát én az első osztályú vagonnál vártam, ugye, ilyen nagy közismert személyiség lévén, hogy a harmadosztályú utazott. Hát úgy, uram, hogy önöknél nincs negyedosztályú kocsi. Most hát ez az alázatnak a kifejeződés, ugye? Egy olyan ember, aki büszke lehetett volna hírességére, nagyságára, Nobel-díjasságára, ugye? Ő úgy gyakorolta az alázatot, hogy a legalacsonyabb fokozatú kocsin utazott, és a legegyszerűbb emberek társaságában is otthon érezte magát. Testvérek, lehetne a keresztjének világából nagyon sok ilyen közismert személyiség kapcsán az alázatból nagyon sok szép példát mondani. Előbb egy költői gondolat, József Attila azt mondja az egyik versében, hogy légy egy fűszálon a pici él, és nagyobb leszel a világ tengelyénél. Ilyen gyönyörű gondolat. Légy egy fűszálon a pici él, és nagyobb leszel a világ tengelyénél. Gyönyörűen fejezi ki ez a költő ugye azt, amit ez az ige el akar mondani, hogy mit jelent az alázat, és hogy az nem azt jelenti, hogy teljesen elveszítem az én önértékelésemet, lemondok a méltóságomról, nem, ez nem azt jelenti, hanem méltóságom tudatában, a Krisztushoz tartozás helyes önértékelésében vállalom az alázat útját tudatosan. Krisztus nyomdokaiban járva. Kávin a nagy reformátorunk azt mondja, hogy Isten előtt senki nem gondolhat magáról olyan kereset, hogy az sok ne lenne. Nagyon tömény gondolat, érdemes elismételni. Isten előtt senki nem gondolhat magáról olyan keveset, hogy az sok ne lenne. Azaz, bármilyen keveset gondolok magamról, bármilyen kicsinek gondolom magamat a hatalmas Isten előtt, még az is túl sok ahhoz, hogy én csak egy porszem vagyok, ugye? És mégis Isten ezt a kicsi porszemet föl tudja használni, sőt, ugye néven nevezi, nem hagyja úgymond névtelenül a mindenségben elkadó. 18. századnak egy közismert nagy igehirdető evangélizátor, az angliai metodista ébredésnek az atya, John Wesley, közismert volt szintén az ő alázatáról, holott abban az időben ugye ő volt a nagy prédikátor, a nagy közismert prédikátor, aki keresztül kasul lovagolta egész Angliát, szabad téren hatalmas tömegeknek prédikált, és rengeteg ember tért meg az ő szolgálata nyomán. És hát persze, hogy az ilyen kiemelkedő személyiségeknek és közismert embereknek, főleg az evangélium szolgálatában vannak, de máshol is mindig vannak ellenségeik. Ugye? Nem mindenki rajong az ilyenekért. És hát Wesleynek is volt egy ilyen ellensége, aki nem bírta a Wesley ébresztő, kemény és nagyon direkten szóló igehirdetését, és egyszer egy szűk ösvényen szembe mennek éppen egymással. És hát meglátja ez a Wesley haragosa, hogy ki jön éppen vele szembe, ugye, az az igehirdető, akit ő nem szimpatizál, és hát rögtön nyersen odavágja Wesleynek, hogy én nem térek ki egy bolond elől. Erre fel Wesley alázatosan meghajlik, félreáll az ösvény, és azt mondja, én viszont szívesen megteszem. Benne van ebben ugye a derűs lélek humora is, benne van az alázat is, de benne van a másik gőgjének a leleplezése is. Hogy mondja itt? Alázzátok meg magatokat, ugye? Mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. A kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Tehát rögtön beszél Péter a jutalomról is. Az alázat jutalmáról. Ugyanakkor világosan tanít arról, hogy a gőg, a dőf, a büszkeség Isten előtt nem kedves, és Isten előbb-utóbb megalázza a gőgös embert. Makedón nagy Sándorról, a nagy hadvezérről rengeteg történet maradt fent. Ugye egyik diadalmát, győzelmét aratta más után, lókori keleten, és hát egyszer találkozott egy bölcsel az ilyen hadjárata során, és így szólt a bölcshöz, dőfösse: kívánj tőlem bármit, és én a hatalmas teljesítem. Erre a bölcs egyszerűen csak annyit kért, hogy hát akkor parancsold meg a legyeknek, hogy ne csípjenek. Meglepődve szólt Nagy Sándor, hogy hát olyat kívánj, ami a hatalmamban van. Ugyan mi van a hatalmadban, ha még a légynek sem parancsolhatsz? Ugye? Milyen bölcs válasz ez? És tudjuk, hogy ez a dőfös világhódító, ugye Makedón Nagy Sándor nem sokat élt, hirtelen betegség költöz verte, és bele is pusztult, és össze is omlott az ő nagy erőszakra és vérre alapított irodalma, mint ahogy ez történt nagyon sok esetben, ugye, ilyen világhódító szándékú dőfös embereknél. De lehet a hívőélet területére is egy kicsit átlépni, és egy kicsit szétnézni, hogy még itt is meg tud kísérteni minket a gonosz, a büszkeség, az önteltség, a dőfösség által. És ezért kell nekünk, hívő embereknek is különösen ugye figyelni arra, hogy mit jelent ez a jézusi felszólítás, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Valaki azt mondta a Jézus virágvasárnapi bevonulásának a kapcsán, ugye amikor ezt a történetet magyarázta, hogy ugye az emberek ruháikat terítették le az útra, és a zöld ágakat hintettek a Jézus útjára, közben nem a Jézus lábai érintették ezeket a ruhákat és zöld ágakat, hanem tudjuk, hogy a csacsi lábai mentek végig ezeken, a Jézus útjára terített és hintett dolgokat. És akkor ez a bölcs igehirdető ezt a kérdést teszi fel magyarázatában, hogy vajon gondolhatta-e a szamár, hogy az újongás és a hódolat neki szól? És ezzel kapcsolatosan egy másik párbeszéd, egy fiatal ember dicsekedve emlegette, hívő keresztény fiatal ember, hogy rejá szüksége van az Úrnak. Teljes öntudatta. Nagyon fontos Isten országában, hogy rejá szüksége van az Úrnak. És erre Isten egy alázatos szolgája így válaszolt neki, hogy tudja-e, kedves Uram, hogy ez a mondás csak egy helyen van megemlítve a Bibliában, ott is egy szamárra vonatkozik. Mert ugye Jézus úgy küldte a tanítványait abba a faluba, virágvasárnapra készül, hogy menjetek hozzátok ezt a szamárcsikót, és mondjátok meg, ha valaki belé köt, hogy miért oldjátok el, mert az Úrnak szüksége van rejá. Igaz? Ismerős a történet. Most hát, elkaphat a hívő gőg is. És bizony nagyon nagy intés, figyelmeztetés a számunkra, hogy hogy is működik ez a mi életünkben, keresztény gyakorlatunkban. Valaki azt kérdezte egy társászól, hogy mi a legjellemzőbb vonása egy keresztény ember? A hitvallása? A keresztény élet gyakorlata? És a válasz az volt, hogy az alázata. Az alázata. Ez az egyik legszembetűnőbb és legjellegzetesebb jézusi vonás egy keresztény ember életében. Az alázat. Jaj, de hányszor megkísért engem is a gonosz, hogy dicsekedjen. Dicsekedjen magammal, teljesítményeimmel, munkámmal, szolgálatommal, és bizony nagyon nagy alázatra van szükség ahhoz, hogy ne kapjon el a hívő gőg, és ne akarjam magamat mások fölé helyezni. Egy vörös fiatal ember beszélt hasonló mód, a következőképpen, hogy ne beszéljetek nekem vallásról, meg Bibliáról, meg Istenről, gyermekeknek, asszonyoknak való dolog ez, mondja dőtösen, ugye, és egy példát is akar felhozni, hogy nézzetek csak szét a templomokban, hogy kik vesznek ott részt, ötször annyi nő van, mint férfi, ugye, mert hát nem bölcs érett férfiaknak való dolog az ilyesmi. És hát erre egy bölcs, alázatos asszony így válaszolt, az meg lehet, de menjen csak el a börtönökbe, és meg fogja látni, ott pedig hatszor több a férfi, mint a nő. Vajon minek tulajdonítható ez? És valóban, ha szétnézünk börtönökben és kocsmákban, akkor ott sokkal több a férfi, mint a nő, sajnos. És jó lenne, hogyha ez az arány ugye úgymond helyreigazodna, hogy egyre több férfi és egyre több nő lenne a templomainkban, és akkor biztos, hogy egyre kevesebb férfi és akár nő is kerülne olyan helyekre, ahol nem szeretne Isten látni minket. Most hát az alázatnak az útja az igazi tanulási lehetőség. Egy fiatal ember ezzel fogadtak valahol, amikor elkezdett prédikálni, ugyan kérem, mit prédikál nekem, maga is csak olyan bűnös, mint én. Hát ez nyilván. De erre ez az alázatos fiatal igehirdető így válaszolt, hogy nem kérem, én még sokkal bűnösebb vagyok önnél is. Ugye tudjuk, Pál apostol hogy fogalmazott, hogy a bűnösök között első vagyok én. Ezt a helyet ő lefoglalta magának, és bizony ez is az alázat nagyon szép kifejeződése. Londonban egyszer szerveztek egy hatalmas képkiállítást, volt egy neves angol festő, Turner, aki benne volt a rendező bizottságban, sőt, annak az elnökeként aktivált, amikor szervezték ezt a hatalmas méretű festménykiállítást, és amikor már minden terem el volt rendezve, akkor bukkan fel valaki, és hoz egy képet, egy ismeretlen idegen festőnek a képét, és hát mondják ott a szervező bizottság tagjai, hogy de hát már nincs hova elhelyeznünk, minden terem és minden fal tele van, és akkor megnézi ez a szervező bizottság elnöke, Turner, ez a neves festőművész, ezt a képet, és azt mondja, hogy nem tudom, ki festette, de jó a kép, ki kell állítani. És akkor mondják a többiek, hogy de nincs hely, majd csinálok egy helyet. Akkor oda mondjuk az egyik falhoz, leakasztott a saját festményét, a szervező bizottság elnöke, leakasztott a saját festményét, és oda tette helyére ennek az idegen ismeretlen festőnek a képét, mert azt jónak minősítette. Így is lehet, ugye, úgymond másoknak helyet készíteni, hogy én egy kicsit visszalépek. Ahogy Jézusra utaltunk, vagy Keresztelő János alázatára, ugye Jézusra kapcsolatosan, neki növekednie kell, neked pedig alább szállani. Este koncerten voltunk a párommal, egyszerű program volt, Mozart, Haydn, Beethoven, és hát a Mozart muzsika olyan fülbe mászó, ugye ez mindig melengeti a lelket, és a 18. században élt, sajnos csak 35 évet élt Mozart, és az ő kortársa, egy francia, másik nagynevű zeneszerző, Gounod, mondta azt, és ez közismert történet, de aki nem hallotta, hát az, annak érdemes újra hallani ezt a történetet, mert ő úgy fogalmazott, hogy 18 éves koromban azt mondtam, hogy én, már akkor Gounod kezdett komolyan foglalkozni a zeneszerzéssel, aztán azt mondta később, hogy 25 éves koromban azt mondtam, hogy én és Mozart, 40 éves koromban azt mondtam, Mozart és én, most pedig idős koromban azt mondom, hogy Mozart. És valóban, ugye a történet bizonyította azt, hogy Mozart messze föléje nőtt Gounodnak és sok más zeneszerzőnek, ugye, és ez tényleg nagy alázat kell, és ez egy gyönyörű példa arra nézve, hogy fokozatosan hogy tud az ember előre haladni az alázat iskolájában, amikor fölismerem azt, hogy én egyre kisebb vagyok, és a másik akár egyre nagyobb is lehet, vagy híresebb is lehet, és én ezt nem irigykedve állapítom meg, és nem megkeseredett szívvel, és ebben azt hiszem, hogy tanulhatunk mi a korosodó testvérek, ugye, akik kezdjük tapasztalni, hogy jön a fiatal generáció, ugye, és nagyobb lendülettel, és új dolgokat hoz, és mi már ahhozokhoz nem is értünk, nem beszélve ugye a telekommunikáció világáról, komputer, meg internet, meg ilyesmi. Messze leköröztek rég a gyerekeim, már óvodás korban lekörözött a kislányom, ilyen vonalon, ugye. És hát tudomásul kell venni, hogy igenis, ő azon a területen több, mint én vagyok, vagy jobb, mint én vagyok, és hát a mester is, aki inas tanít be egy mesterségre, előbb-utóbb felismeri, hogy a tanítvány túlnő rajta. Hogy reagál erre, ugye? Hogy viszonyul ehhez? És ez is sokkal nagy kérdés az alázatnak, hogy el tudom-e fogadni, hogy a másik már többet tud, a másik már jobban és ügyesebben csinálja, és én sajnos ugye akár a hanyatlás korába érkezve be kell valljam, hogy már nem tudok olyan ritmust tartani, már nekem túl gyors ez a világi ütem, ugye, amit diktál a hétköznapok sora, és bizony tudomásul kell lassan venni azt, hogy meg kell tanulni, akár vissza-vissza lépni, és akkor, amikor már ugye unokák is vannak a családban, akkor tényleg ez egy jó jelzés arra nézve, hogy telik fölöttem az idő, és hagyjak helyet másoknak, lépjek vissza idejében. Ez egy nagy gond lehet majd erről gyakorlatilag beszélgetni és a kis csoportokban, hogy hányan látjuk, kapaszkodnak utolsó erejükig ahhoz a székhez vagy pozícióhoz, amiben vannak, pedig már rég vissza kellett volna vonulnia, a nyugdíjba mennie, hogy hagyjon helyet a következő generáció tagjainak. Ezen is lehet elmékedni, gondolkodni, hogy hogy is viszonyulunk ezekhez. Hát, öltsétek fel az alázat kötényét, ugye, ahogy mondta itt Péter az eredeti szöveg szerint, mert Isten az alázatosoknak kegyelmet ad, alázátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztani titeket annak idején. És azt hiszem, hogy ez a végső kicsengés ennek az üzenetnek, hogy nem egymással szemben tudom gyakorolni, vagy elsősorban megtanulni azt, hogy alázkodjam meg a másik előtt, mert rögtön jön a büszkeségem, az önteltségem, ugye, hogy hát miért alázkodjam én meg előtte. De mikor azt mondja Péter, alázatod meg magatokat az Isten hatalmas keze alatt, ugye ott kerülnek helyére a dolgok, amikor felismerem Krisztusban Isten hatalmát, nagyságát, ugyanakkor azt a szelíd és alázatos szívű urat, aki nekem tökéletes példán abban, hogy hogyan járhatom én végig ezt az utat. És hiszem, hogy Isten jutalma nem marad el, mert ahogy mondja itt Péter, felmagasztal titeket annak idején. Felmagasztal titeket annak idején. Ugye? És ez a csodálatos, hogy ő az, aki engem mindvégig hordoz, és meg akar jutalmazni, ráadásul az örök élet rá van a ajándékával. Záró gondolatként hadd idézzem Ágostont, ugye a nagy egyházatját, aki azt mondta szintén az alázat hangján, semmi vagyok, Uram, de a tiéd vagyok. És azt hiszem, hogy ez egy gyönyörű megfogalmazás annak, hogy ha kicsi is vagyok, semmi is vagyok, nem vagyok világsztár, és nem vagyok közismert milliómos vagy milliárdos, semmi vagyok, Uram. Lehet, hogy más is legyint rám rég, hogy semmi vagyok. De a tiéd vagyok, és ez azt jelenti, hogy a te szemedben értékes vagyok, neked fontos vagyok, te még mindig hasznomat akarod látni, még akkor is, ha talán már ez a világ ugye kezd leírni a lapról, mert neked szükséged van még a nyugdíjas, tehetetlen ember imádságára is, és ez egy olyan drága lehetőség, ami mindvégig megadatik, ameddig józanul forog az agy ebben a kis koponyában. Hát Isten áldja meg így a mi közös tanulásunkat ezen a mai napon, és hiszük, hogy áldásul fog szolgálni nekünk az alázat iskolája. Amen. Amen. Semmi vagyok, Uram, de a tiéd vagyok. Jó. Köszönjük, egy rövid éneket énekeljünk, utána elcsendesedünk imádságra. Lesz egy respiro, egy 5 perces szünet, hogy utána majd jöjjön az állítás. Nisztasz 75. Új szívet adj, Uram, én nekem. Három rövid vers, énekeljük végig.